Kegyelem nékünk is, békesség Istentől, ami Atyánktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgatjuk meg fennállva Isten igét, amelyet megírva találunk Mózes első könyvének 14. fejezetében, a 18. verstől a következőképpen. Melkisédek Sálem királya kenyeret és bort vitt ki eléje, ő a felséges Isten papja volt. Megáldotta őt és ezt mondta, áldott vagy Abrám, a felséges Isten előtt, aki az eget és a földet alkotta. És áldott a felséges Isten, mert kezedbe adta ellenségeidet. Abrám pedig 10000 adott neki mindenből. Amen. Visszautazunk az időben közel 4000 évet. Krisztus előtt 1950 körül járunk a korai bronzkorban, és egy nemzetközi háborúról olvashatunk, amely Kánoán csendes nyugalmának vett véget. Élám városállam királya, akit Kedorláómernek hívnak, szövetségeseivel együtt megérkezik a Siddim völgybe, hogy megütközzék a holt tenger körüli városok királyaival. De mi is történt, miért is fontos számunkra ez a háború? Az uralkodó hatalmi rendszer, amely 4 városállam szövetsége volt, néhány városállam fellázadt ellenük, 4 az 5 ellen. 5-en lázadtak fel 4 király uralma ellen, addig adót fizettek nekik, és hasonló kötelező szolgáltatásokat nyújtottak, de elég volt számukra, és föllázadva, feltüzelve a környék népeit is az engedetlenségre, ellenük vonulnak. Persze sokáig nem lehet dacolni egy Elám nevű, vagy egy szintű nagyhatalommal, ezért 2 éven belül elindul a büntető hadjárat. Hoztam egy térképet, de sajnos nem tudom kivetíteni, mert rossz formátumban mentettem el. Ezen a térképen lehetett volna követni, de most elmondom, hogy honnan érkeztek ezek a népek, hogy a Kánaán térkép előttünk van, ugye a Genezáretitól a Jordán folyó, amiről énekeltünk az első énekünkben is, a Holtenger, akkor a másik oldalon a hegyek mögül jött ez a 4 király, aki büntető hadjárat miatt vonult fel az 5 másik városállam ellen, megkerülve a hegyeket, hogy jobb pozícióba szerezzenek, szépen lassan felszámolta az őket védő más népek hadseregeit, és elérkezett a Holtenger vidékére, a Siddim völgybe. Az a 5 király, aki fellázadt ellenük, ekkora összevonták erőiket, kétségbe esetten a lázadókkal együtt, és végül megütköztek ezzel a hatalommal. Katasztrofális vereséget szenvedtek. És a lázadók be kellett, hogy lássák, hogy még néhány évtizedig hordozniuk kell ezt a terhet. De miért fontos számunkra ez a háború? Azért, mert a lázadó seregek között ott volt egy város, amelyet Sodomának neveztek. És a háborúban érintett volt Lót, Ábrahámnak az unokaöccse, aki pont ebben a városban lakott, aki elveszti a háborút. És amikor Lótot családjával együtt, vagyonával együtt ez a négy király magával viszi, akkor Ábrahám közbeavatkozik. Lót fogságba esik mindenével együtt, és Ábrahám, aki amúgy élhetne boldogan is, szövetségeseit összeszedve nyomukba ered. Utolérik a többszörösen győztes hadsereget, és Ábrahám megveri ezeket a keleti királyokat. Kiűzi őket Kánaán földjéről, és visszaviszi a fogságba vitt embereket, és azoknak minden javait a Holttenger vidékére. A mai textusunk pedig arról ír, hogy amikor Ábrahám győztesként visszaérkezik Kánaán vidékére, akkor hogyan viselkedik a győzelem után. Kik azok, akik oda mennek őt fogadni, és kinek a fogadását fogadja el Ábrahám? Kinek a köszönetét fogadja el ő? A győztes hadjárat után Ábrahámot nem várt meglepetés éri, két királlyal találkozik. Ők mennek elébe. Az egyik a megvert és általa megmentett Sodoma királya, a másik pedig Melkisédek, akiről csak annyit tudunk, hogy Sálem királya volt. Az egyik egy romlott város uralkodója, a másik pedig Sálem királya, felséges Isten papja. Az egyiken keresztül a kísértés jelenik meg Ábrahám számára, hatalmas erővel, a másikban pedig az Úr készít ajándékot, és Ábrahámnak döntenie kell. És három kérdésre szeretnénk választ keresni ez a mai délelőttön. Mit tart értéknek Ábrahám, amikor ezekkel a királyokkal találkozik? Kinek tulajdonítja az ő sikerét? És végül pedig ebből következik, kinek lesz a lekötelezettje? Kinek kifelé kötelezi el magát? A lehetőségek amúgy számunkra is alkalmanként ilyen hirtelen bukkalhatnak fel, egy váratlan találkozásban, szituációban, egyik pillanatról a másikra megjelent a kísértés épp úgy, mint az isteni áldás is. Az elesés lehetősége épp úgy, mint a győzelemé. És az ellenség is megjelenik, és akkor nekünk is döntenünk kell, ugyanebben a három kérdésben, mit tartunk értéknek, kinek tulajdonítjuk azt, ahova eljutottunk, legyünk bárhol, és végül kinek leszünk lekötelezettségé, kivel vállalunk közösséget. Először Sodoma királyáról olvasunk, a mai részben csak Melkisédekről, de hogyha megnézzük, akkor azt látjuk, hogy a mai textusunk előtt és után Sodoma királyáról van szó. Hiszen ő volt, aki kivonult Ábrahám elé, azonnal utána Melkisédek is megjelenik a színen, és az elevaló találkozás után tér vissza a Szentíró Sodoma királyával való beszélgetése. Azt látjuk tehát, hogy Ábrahám egyszerre találkozik a két királlyal, de először Melkisédekkel beszél, aztán pedig Sodoma királyával. Mit csinál Melkisédek? Hogyan köszönti? Hogyan fogadja Ábrahámot? Azt olvassuk, Melkisédek, Sálem királya, kenyeret és bort vitt ki eléje. Róla nem sokat tudunk, mégis meghatározó személyiségé válik a Bibliában. Neve azt jelenti, hogy az igazság királya, és egy kánaáni város Sálemnek a királya, valószínűleg ez a későbbi Jeruzsálem a béke városának a királya és papja egy személyben. Közel-Keleten ebben az időszakban a király és a pap egy személyben testesítette meg ezt az isteni felkentet. Nyilvánvaló, jó szándékkal köszönti a győztes Ábrahámot, bár érdekes mód az ő városáért Ábrahám semmit nem tett. Sálem városa nincs a szövetséges városok között. Ő felettük nem arattak győzelmet, mégis a hazatérő hadvezért borral és kenyérrel kínálja, majd megáldja a felséges Isten nevében. Felismeri ez a király, hogy Ábrahám győzelme nem önmagáért van, hanem a felséges Isten ajándékozta ezt neki. Ugyanakkor megjelenik Sodoma királya is, mindenféle udvariasság szabályait megszegve, nyersen és röviden egyszerűen közli Ábrahámmal, ennyit mond neki, add nekem az embereket, a jószágot pedig tartsd meg magadnak. Ennyit mond. Szava élesen előtt a nagy lelkű áldást mondó Melkisédekétől. Add nekem az embereket, a jószágot tartsd meg magadnak. Ennyi a köszönet. Ugyanakkor az igaz, hogy Sodoma királya sokkal több megfogható dolgot kínál fel Ábrahámnak, mint Melkisédek. Mert kérdezhetnénk, mi ez az áldás, meg egy kis kenyér? Sodoma elrabolt jószágaihoz képest. Abból nem lehet megélni, mondaná mai ember. Egy kis kenyér, egy kis bor, egy kis Isten áldjon meg téged, gondolat. E kettő között találja magát Ábrahám, és sokszor mi is. és neki döntenie kell, ítéleteket kell hoznia, kitől és mit fogad el. Az első kérdés, mit tart értéknek Ábrahám? Ábrahámnak, ahogy látjuk ebben a történetben, többet ér egy szerény ajándék, egy méltó ajándékozótól, mint bármilyen gazdagság valakitől, aki olyan, mint Sodoma királya. Persze ez, hogy szerény ajándék, ez lehet félrevezető megfogalmazás, hiszen hogy lehetne összemérni Isten áldását anyagi javakkal, főleg egy olyan korban, amikor Isten áldása pont az anyagi javakban mutatkozik meg. Kenyér és bor, közösség Istennel, áldás az Isten nevében, ez az egyik oldalon, Sodomának a luxusa pedig a másik oldalon. Mi az érték? Miért többet számára? És ezek a kérdések bennünk is, minket is érnek. Nem távoli, nem elvont, hanem nagyon is húsba vágó kérdések ezek számunkra is. Mit tartunk fontosnak? Mit tartunk értékesnek a mi életünkben? Jézus azt mondja, mert ahol a kincsed van, ott lesz a szíved is. Érdekes, hogy az interneten anonimusnak, tehát valakinek tulajdonítják ezt a mondást, jól tudjuk, ezt Jézus mondta. Nagyszerű tükröt tart elénk. Mielőtt azt mondanánk, hogy persze természetesen mi Isten tartjuk fontosnak, hát azért vagyunk itt, erről éneklünk, így imádkozunk, ilyen igéket olvasunk, a vele való közösséget tartjuk értéknek, de tegyük fel a kérdést magunknak. Hol van a szívünk? Miközben ezt mondjuk, hol van a szívünk? Mert ott van a szívünk, ahol a mi gondolataink. Az a kincsünk, ami lefoglal minket, ami betölti a gondolatainkat, ami meghatározza a mi döntéseinket. Azt tartjuk értékesnek, ami irányt ad életünknek, ami a célunká válik. Mik a céljaink? Mi irányítja a mi életünket? Nem féltetlenül azt tartjuk mi a kincsnek, amit szájunkkal vallunk, hanem azt, amivel állandóan foglalkozunk. Ami betölti a hétköznapjainkat, az a mi kincsünk, mert ott van a mi szívünk. Ha Ábrahámnak csak elvben, csak szavakkal értékes az Úr, csak szavakkal értékesebb, mint Sodoma javai, az nem derül ki egészen addig a napig, amiről itt olvasunk. Amikor döntés előtt áll. Pillancsunk vissza egy picit az előző fejezetre. Azt láthatjuk, hogy Lót és Ábrahám nagyon sokáig együtt vannak. Aztán növekszik a nyáj, növekszik a család, és már nincs elég legelő, nincs elég hely mindkettejüknek. Ezért az ő pásztoraik már egymással csatáznak. Azt mondja Ábrahám nagyon bölcsen, hogy figyelj Lót, én szeretlek téged, te is engem, tartsuk meg ezt a jó kapcsolatot, de menjünk két különböző irányba. Ha te balra mész, én megyek jobbra, ha te jobbra mész, én megyek balra. Lót azt mondja, hát akkor én megyek ebbe az irányba, és kiválasztja Sodoma irányát. Szentírás azt mondja, hogy ez a terület olyan volt, mint az Úr kertje, mint Egyiptom földje. Tehát valami nagyon, nagyon gazdagon termő vidék lehetett. Lót ezt választja, Ábrahám azt mondja, rendben, akkor én megyek a másik irányba, ami talán kopárabb terület volt. És ez az a nap, itt amikor Sodoma királya kijön elé, ez a történet az, amikor fölteszi a kérdést Ábrahámnak, valóban szívből jött a te választásod, hogy Lót menjen arra, amerre akar? Valóban szívből mondtad, vagy csak egy ilyen, hát meg akartad mutatni, hogy milyen nagy lelkű vagy. Szívből jött Ábrahám döntés abban a helyzetben. Na most ki tudja mondani újból. Tartsd meg a javaidat magadnak. Én Isten áldását választom. Ha Ábrahám szíve nincs az Úrnál, bizonyos, hogy nem Melkisédek, hanem Sodoma királyának ajánlatát fogadja el. Mivel azonban számára az Úrral való kapcsolat az érték, nem meglepő, hogy Melkisédek áldása és a királlyal való közösség többet jelent neki, mint Sodoma minden gazdagsága. Mit tartunk értéknek? Ez az első kérdés. A másik, hogy kinek tulajdonítja Ábrahám az ő sikerét. Melkisédek áldásában ott van egy mondat, amely rámutat arra, hogy hogy látta ő Ábrahámot. Hogyan ítélte meg maga Isten ezt a helyzetet? Azt olvassuk. És áldott a felséges Isten, mert kezedbe adta ellenségeidet. Nos, ha Ábrahám telve lenne önmagával, akkor ezekre a szavakra valószínűleg hevesen reagált volna. Micsoda? És mi van az én legényeim rátermettségével, akiket én neveltem? Mi van az én bátorságommal, a gondos stratégiámmal, amely alapján éjszaka leptük meg őket, több csoportra oszolva? az erős karom, amellyel vertem és üldöztem az ellenséget egészen Hóbáig, mindez nem számít. Mi az, hogy a felséges Isten adta kezedbe az ellenségedet? És mennyire mai kérdés ez abban a társadalomban, amiben élünk, amelyben a teljesítmény alapján ítélnek meg minket. Lehetséges-e az eredményeket az Istennek tulajdonítani? Nem vésődik ebbe mélyen a szívünkbe, hogy mindenki konkurencia, mindenki ellenfél. Ha őt felveszik az egyetemre, én már egyel kevesebb helyre pályázhatok. Ha másik tehetségesebb vagy szorgalmasabb, mint én, akkor létszám leépítéskor valószínű, én repülök előbb. A kegyetlen versenyben mindent meg kell ragadni, ha nem akarok kihullani. Az embernek saját érdekeit kell kíméletlenül szem előtt tartania. És ugyanúgy belénk ivódik az a mentalitás, mint az értékkel kapcsolatban. Persze, hogy Isteni a dicsőség. Persze, hogy igaz, amit az apostol mond, hogy mit van, amit nem kaptál, ha pedig kaptad, mit dicsekszel, hogy mintha nem kaptad volna. És az ember ezt szájával, gondolataival vallja, de az az alázat, amely elfogadtatja Ábrahámmal Melkisédek szavait, már sokszor nincs bennünk. Bennünk van, hogy Isteni a dicsőség, de amikor a mi érdemeinket, amiket mi értünk el, Istennek tulajdonítják, akkor már sokszor nincs bennünk az alázat, hogy ezt elfogadjuk. Hálát adni és megköszönni mindent, amivé lettünk, és amint csak van, nagyon nehéz. Főleg, amikor azt látjuk, hogy másnak több van. És aztán jönnek a Sodoma királyához hasonló figurák, akiktől pedig bezsebeljük a hamis elismeréseket, mert ők tudják, mikor kell jönni. Mikor kell szép dolgokat mondani nekünk. Mikor kell az emberi hiúságot picit megerősíteni. És nem tiltakozunk, hogy az Úr volt nem mi, hanem elfogadjuk. Az ő ereje által, nem a magunkéval, az ő kegyelme, nem a mi érdemünk, az ő erős karja, nem a mi nagy bölcsességünk. Ha pedig a mi bölcsességünk, azt is tőle kapjuk. Ábrám nem lopja meg az Istent az ő dicsőségében, nem tiltakozik. Nem versenyez másokkal abban, hogy önmagából valaki nagy embert faragjon, hanem a felséges Istennek, az Úrnak tulajdonítja a sikerét. Azzal, hogy csöndben van, mintha ámment mondana erre a melkisédeki áldásra. Gondolkozzunk el azon, hogy mi kinek adunk dicsőséget. Nem csak úgy általában, hanem a legkonkrétabb dolgokért. Talán a szépségünkért, intelligenciánkért, testi felépítésünkért, mindenki mosolyog, iskolai munkahelyi eredményeinkért. Kinek tulajdonítjuk a dicsőséget? Lehet minden eredményt Istennek tulajdonítani, és megköszönve azt, hogy ő adott lehetőséget arra, amit elértünk. És végül a harmadik kérdés, ami ezekből fakad. Mi az érték? Kinek tulajdonítjuk ezért a dicsőséget? Következik az, kifelé fogjuk elkötelezni magunkat. Ahol a mi kincsünk, ott a szívünk is, és meg lehet ezt fordítani, ahol a szívünk, ott vannak a kincseink is. Ábrahám nem fogadja el Sodoma királyának a dicséretét, sem ajándékát, ellenben ajándékot ad Sálem királyának. Nagyon érdekes. Nem fogadja ezt a sokféle ajándékot, hanem még ő ad Sálem királyának. Odaadja tizedét mindenből, amilyen csak van az Úrnak. És nagyon fontos ez mindenből. És a történet befejező mondat ezért nagyon fontos. Nem azért, hogy az adakozás, a tizedadás fontosságáról tanítsunk, hogy a mai felsejpénz megszámlálása után elégedetten csettinthessen a pénztáros, vagy a lelkész, vagy nem tudom, aki megszámolja, hogy na, ma megnyíltak a kedves testvérek pénztárcái, hatott az igen. Nem ez a lényeg ennek a történetnek. A történet befejező mondata azért fontos, mert Ábrahám ezzel a tettével, hogy ő mindenből tizedet ad, nem csak a pénzéből, anyagi dolgaiból, hanem az idejéből, és még lehetne tovább sorolni. Ábrahám ezzel a tettével már a jövőt építi. Isten megáldja, és ez az áldás pedig nem elbizakodottá teszi, hanem nagy lelkűvé és bőkezűvé. Érdekes. Áldást kap az Istentől, és ez nagy lelkűvé teszi. Nem bezsebeli ezeket. és ez példává válik aztán az utódok számára. Ők is öröklik az áldást, és amikor ennek az isteni áldásnak a nyomaival, a megnyilvánulásaival találkoznak majd az életükben, visszaemlékeznek, mit tett az én nagypapám, vagy édesapám, és őket is hálássá, nagy lelkűvé, bőkezűvé teszi. Ahol a szívünk, ott vannak a kincseink. Picit előbb lapozunk a Bibliában, akkor látjuk Ábrahámnak az unokáját, Jákobot, akinek menekülnie kell otthonról. Hát becsapta édesanyja segítségével apukáját, meg a testvérét is. Csúnya egy dolog. Még az áldást is magának zsebeli be. Menekülnie kell. Egy éjszakát tölt ismeretlen helyen, védtelenül. És amikor alszik, egy kőre teszi le a fejét, és azt álmodja, hogy egy lépcső, egy létra, egy lajtórja ér föl az égig, angyalok mennek föl és le, és az Úr áll ott a tetején, és ő megszólal, ezt mondja álmában Jákobnak: én veled vagyok, megőrizlek téged akárhova még, és visszahozlak erre a földre, bizony nem hagy le kell, amíg nem teljesítem, amit megígértem neked. Micsoda ígéret Jákobnak. Aztán Jákob fölkel, és nem büszkeség tölti el, hanem Isten félelem. Fogja a feje alatt levő követ, oltárnak állítva ezt mondja: ez a kő pedig, amelyet szent oszlopként állítottam föl, Isten háza lesz, és bármit adsz nekem, a tizedét neked adom, az unoka. Értjük, ugyanezt az isteni áldást kapta a nagyszülő, ugyanezzel a nagy lelkűséggel bánik javaival az unoka. Vajon kitől tanulta? Ábrám tettével, amikor mindenből Istennek adja a tizedét, a jövőt építi. Példát a gyermekének, unokájának, az egész családnak. Még egy gondolat ehhez. Lehet másként is építeni nagy lelkűségünkkel a jövőt. Robert nézi, hogy metodista püspök a Gyümölcstermelő Gyülekezet című könyvében ír egy példát. Nagyon érdekes példa. A gyülekezet régi tagja, mint büszke nagypapa állt a keresztelő medencénél a családjával. Kisunokája keresztelője alkalmából. Vele együtt kereszteltek meg egy másik csecsemőt, akinek a családja új volt a gyülekezetben. A Isten tisztelet után a két család a templom előtt gyülekezett, és felváltva fényképezkedtek. Egyszer csak az új családban az anyukának valamit ki kellett venni a táskájából, és a másik családból levő nagypapa felajánlotta, hogy megfogja a kicsit. Többi gyülekezeti tag is közéjük vegyültek, és üdvözölték őket, miközben sokan megdísérték, hogy milyen szép unokája van. Ezért állandóan mondania kellett, hogy jaj, ő nem az enyém, csak átvettem egy percre. Hétfő reggel a nagypapa felhívta a lelkészt az irodájában, és azt mondta, hogy azonnal találkozni akar vele. Lelkész a legrosszabbra gondolt. Mire gondolt egy lelkész, amikor hétfőn hívják? Biztos a régi tagot valami felbosszantotta az előző napon. Amikor nagypapa megérkezik az irodába, azt mondja a lelkésznek: meg akarom változtatni a végrendeletemet úgy, hogy a gyülekezet is benne legyen, és meg szeretném beszélni, hogyan csináljuk. A lelkész megdöbbent, és nem tudta megállni, hogy meg ne kérdezze, hogy mi vitte rá a nagypapát erre a döntésre. Az idős ember szemei könyvbe lábadtak, és azt mondta: tegnap rájöttem valamire. Mielőtt tartottam azt a másik babát, aki az új családból való. Azt mondogattam, hogy nem az enyém, de aztán ráébredtem arra, hogy ő a gyülekezeti családom tagja, és felelősséggel tartozom, hogy azért a kisfiúért, csak úgy, mint a saját unokámért. Több mint 40 éve vagyok tagja ennek a gyülekezetnek, és Isten szemében másoknak is nagyapja vagyok, nem csak a sajátjaimnak. Gondoskodtam saját gyermekeimről a végrendeletemben, de rájöttem, a gyülekezet gyermekeinek is adnom kell valamit. Tehát szeretném megosztani a vagyonomat úgy, hogy egy részét a gyülekezetre hagyom, mintha a gyülekezet volna az egyik gyermekem. És ennyit fűz hozzá ez a püspök, akik a bőkezű nagy lelkűséget gyakorolják, azoknak olyan Isten adta látások és hitük van, hogy olyan fák magvait is elvetik, amelyek árnyékában ők maguk már sohasem pihennek. Persze a történetet lehet félreérteni, ha csupán arra gondolunk, hogy így teszi rá az egyháza kezét arra, ami nem őt illeti. Egy idős ember története ez, sokkal inkább, aki ráébred arra, hogy valójában két családja van. Ezért életének minden területéből, mindenéből szeretné részesíteni ezt a lelki családját is. Ahol a mi kincsünk, ott a szívünk is. lehet a mi szívünkből is adni, nagy lelkűen és bőkezően másoknak. Olyanoknak is, akik majd utánunk érkeznek a közösségbe. Akikkel emberi életünkben már lehet, hogy nem is találkozunk, mégis ennek a gyülekezetnek a tagjai lesznek valamikor. Ahogy tette a mi megváltónk is, aki ezt mondta, az emberfia nem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon és életét adja váltságul sokakért. Adja a tanítványokért, adja azért a latorért ott a kereszten, és adja miértünk is, akik 2000 évvel később születtünk erre a földre. 2000 évvel azután, hogy ő a földön járt, már életét adta értünk. Adja az atyánk nekünk is ezt a lelkületet, ezt a gondolkodásmódot, ezt a szívet. Amen. Imádkozzunk. Amen. Úrunk, ebben a világban annyi mindenért meg kell küzdeni. És ez hozzátartozik az emberi életünkhez. De a küzdelemben a kitartást, az erőt is tőled kapjuk. Amikor a mi küzdelmünk, harcaink között egy ajtó nyílik, egy út nyílik, az is a te kegyelmedből van. Amikor segíted, hogy a következő lépést megtegyük, és ne adjuk föl, az is a te ajándékod. Segíts a mi küzdelmeinket, harcainkat is így szemlélni. Így vezess tovább bennünket, és áld meg minket szent lelkeddel. Amen.